Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a szent léleknek közösségében. Amen. Mai Isten tiszteletünkön megkereszteljük Volenszky Mátyás és Kis Klaudia szülők Adrián nevű gyermekét. Erre készülve fennálló énekül énekeljük a 329. ének második versét, a régi énekeskönyv szerinti számozás. Az új énekeskönyvben ez a 412. szám alatt található. Tehát így kezdődik a második vers: nem éltem még e föld színén, te értem megszülettél. Kedves szülők és keresztszülők, kedves ünneplő gyülekezet, halljátok meg, miként szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Így mondta Jézus mennybe menetele előtt: nekem adatott minden hatalom mennyen és földön, menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És még egy bibliai verset szeretnék felolvasni, a Zsoltárok könyve 119. részének a 9. versét: hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja igédet. Kedves szülők, keresztülő, kedves család, ünneplő gyülekezet! Mindannyian nagy örömmel vagyunk itt együtt, ezen a családi istentiszteleten, ahol felnőttek és gyermekek mind hallgatják az Isten igéjét, és ahol egy gyermek is készül arra, hogy most részesedjen a keresztségben, és ha majd felnő, akkor egyszer ő is megvallja a hitét a gyülekezet közösségében, a konfirmációban. Fölteszi a kérdést a Zsoltár író: hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Arról beszélgettünk a keresztelés előtt, hogy milyen világban nőnek fel a mostani gyermekek, és erre nézve az Isten igéje is segítséget ad nekünk: hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú, úgy, hogy megtartja igédet. Mindenki azt szeretné a család részéről is, hogy ez a gyermek is olyan felnőtté válhasson, aki megtalálja a helyét az életben, akinek az élet útja Istennek tetsző lesz, és erre nézve már gyermekkorban megadhatjuk neki azt a segítséget, amit Isten igéje jelent. Már most gyermekként is megismerheti az ő megváltóját, Jézus Krisztust, megtudhatja, hogy mit jelent ő hozzátartozni, ő benne bízni, ő rá hagyni az egész életét. És adja Isten, hogy már az otthoni légkörben is így nevelkedhessen, megismerje az ő urát, megváltóját, és elérkezhessen az az idő, amikor szívből megvallja a hitét. És erre nézve pedig Isten azt ígéri, hogy lelke által segíteni fog. Ő lesz a családdal, ő lesz a gyermekekkel. Jézus Krisztus azt ígérte, íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ezért nagyon fontos, hogy minél előbb megismerhesse egy gyermek Istent, megismerhesse Jézus Krisztust, és oda szentelhesse neki az életét. Ennek az első lépése most, hogy megkereszteljük, hogy a Szent Háromság Isten szövetségébe ő is bekapcsolódik, de tudjuk, hogy ez csak a kezdet, a folytatásra nézve is nekünk mindent meg kell tennünk, hiszen Jézus Krisztus életét is adta váltságul egy gyermekért. Így áldja meg az Úr a kis család életét és a gyülekezet közösségét is, hogy valamennyien imádságban hordozhassuk gyermekeink növekedését, fejlődését, hitben való megerősödését. Amen. Most miután azzal az elhatározással jöttetek ide, kedves szülők, keresztszülő és az egész gyülekezet imádságos szívvel van együtt, két kérdést intézek hozzátok, melyre hittel, meggyőződéssel és hallható módon válaszoljatok. Azt kérdem először, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén Anyaszentegyházba befogadtassék. Azt kérdem másodszor, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő a konfirmáció alkalmával, ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vedett hitéről a gyülekezet előtt. Ígérjük és fogadjuk. Valljuk meg együtt hitünket az apostoli hitvallás elmondásával. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben. Hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Adrián, keresztellek téged az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevében. Amen. Amen. Adrián, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged, világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad, fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon békességet, növekedés neked, Isten és emberek előtt való kedvességben. Amen. Most az édesanyja vegye át megkereszte a gyermekét, és lélekben együtt imádkozzunk. Istenünk, mennyei édesatyánk, hálát adunk neked, hogy újból gyermekkel ajándékoztál meg bennünket, és hogy a keresztségben őt is elpecsételted magadnak, és nekünk ebben az ajándékban gyönyörűségünk lehet, hiszen a te ajándékod a gyermek. Köszönjük, hogy a te szövetségednek ő is ilyen módon a tagja lehet, és elkezdődött valami most az ő életében, amit te, Urunk, lelked által folytatsz és véghez viszel, hogy ő a te igéd által megmaradhasson az egyenes úton, és adj nekünk is, szülőknek, keresztülőnek olyan hitet, rád figyelő szívet és odaadó buzgóságot, hogy most tett fogadalmunkat megtarthassuk, gyermekünket, gyermekeinket hitben nevelhessük fel neked. Add, Urunk, hogy a te lelked munkája így folytatódhasson a család életében. Áld meg ezt a gyülekezetet is, hogy mindannyian fontosnak érezzük, hogy gyermekeinkért imádkozzunk, az ő növekedésükért, fejlődésükért, hitben való megerősítésükért. És így imádkozunk azokért a gyermekekért is, akik most együtt vannak ezen az Isten tiszteleten, hogy mindenkinek úgy szólj igéd és lelked által, hogy közelebb kerüljünk hozzád. Legyen áldott a te szent neved, Atya, Fiú, Szentlélek, Istenünk. Amen. Most a gyülekezet foglalja el helyét. Én átadom a keresztelési emléklapot, Isten kegyelmét és áldását kérve a család élet. És folytassuk Isten tiszteletünket, énekeljük a 134. Zsoltár mindhárom versét, a harmadik versével különösképpen is áldást kérve a gyermek életére. A 134. Zsoltár így kezdődik: Úrnak szolgái mindnyájan, áldjátok az Urat vígan. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön továbbra is az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Halljátok meg, testvéreim, Istennek igéjét, amint felolvasom hitünk erősítésére, lelkünk épülésére, úgy, amint megírva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv, 9. részének első 19 versében. Isten igéjét, mint az ő tulajdonszavát, buzgó figyelemmel, engedelmességre kész lélekkel leülve hallgassátok meg. Az apostolok cselekedetei 9. részének első 19 verséből így szól a mi Urunk igéje. Saul pedig az Úr tanítványai elleni fenyegetéstől és öldökléstől lihegve elment a főpaphoz, és leveleket kért tőle Damaszkuszba a zsinagógákhoz, hogyha talál olyanokat, akik az Úr útjának hívei, akár férfiakat, akár nőket, megkötözve vihesse azokat Jeruzsálembe. Útközben azonban, amikor éppen Damaszkuszhoz közeledett, hirtelen mennyei fény villant fel körülötte, és amint a földre esett, hallotta, hogy egy hang így szólt hozzá: Saul, Saul, miért üldözöl engem? Ő pedig megkérdezte: ki vagy, Uram? Az így válaszolt: én vagyok Jézus, akit te üldözöl. De kelj fel, menj be a városba, és ott megmondják neked, mit kell tenned. A vele utazó férfiak pedig szótlanul álltak, mert hallották ugyan a hangot, de senkit sem láttak. Saul pedig felkelt a földről, és kinyitotta szemét, de egyáltalán nem látott. Ezért kézen fogva vezették be Damaszkuszba, és ott 3 napig nem látott, nem evett és nem ivott. Volt Damaszkuszban egy tanítvány név szerint Anániás. Az Úr megszólította őt látomásban: Anániás! Ő így válaszolt: íme, itt vagyok, Uram. Az Úr pedig így szólt hozzá: kelj fel, menj el abba az utcába, amelyet Egyenes utcának hívnak, és keresd meg Júdás házában Sault, akit Tarzuszinak neveznek, mert íme imádkozik, és látomásban látja, hogy egy Anániás nevű férfi jön be hozzá, és ráteszi a kezét, hogy lásson. Anániás így válaszolt: Uram, sokaktól hallottam erről a férfiról, mennyi rosszat tett a te szentjeid ellen Jeruzsálemben, és ide is meghatalmazást kapott a főpapoktól, hogy elfogja mindazokat, akik segítségül hívják a te nevedet. Ezt mondta neki az Úr: menj el, mert választott eszközöm ő, hogy elvigye a nevemet a pogányok, a királyok és Izrael fiai elé. Én pedig meg fogom mutatni neki, mennyit kell szenvednie az én nevemért. Anániás pedig elment, és bement abba a házba, rátette kezét, és ezt mondta: atyám fia, Saul, az Úr küldött engem, az a Jézus, aki megjelent neked az úton, amelyen jöttél, és azért küldött, hogy újra láss és megtelj szent lélekkel. És egyszerre, mintha pikkelyek estek volna le a szeméről, újra látott. Azután felkelt és megkeresztelkedett, majd miután evett, erőre kapott. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, annak befogadásán és megtartásán. Gyertek, emeljük fel szívünket Istenhez, és imádkozzunk hozzá így. Hálát adunk neked, Istenünk, hogy összegyűjtöttél bennünket erre a vasárnapra. És bár hidegre fordult az idő, még hó is esett, mégis annak a reménységében vagyunk együtt, hogy most már kitavaszodik, megújul a természet, és mi is a lelkünkben, a veled való kapcsolatban megújulhatunk, hozzád fordulhatunk, megerősödhetünk. Köszönjük, hogy így lehetnek együtt felnőttek és gyermekek, ifjak és vének, együtt lehetnek családok, nem csak otthonokban, hanem így az Isten tiszteleten is. Arra kérünk, hogy szólíts meg az igén keresztül. Ez a bibliai történet is hadd segítsen oda minket hozzád, és hadd tudjunk másokat is odavedetni hozzád. A te lelkedre van szükségünk, ahogy a történetben Saulnak is a te szent lelked megerősítésére volt szüksége, hogy újra lásson. Add, hogy a mi lelki szemünk is megnyílhasson, és egyre jobban értsük a te ígéret és akaratodat. Jöjj és áldj meg bennünket lelked által. Amen. Az ige hallgatására készülve énekeljük a Krisztus az énekem című énekeskönyv 654. az új énekeskönyv 759. énekét, annak is az első versét. A 654. a Krisztus az énekem című énekeskönyvben, a 759. az új énekeskönyvben, az első verse így kezdődik, új szövetséged elfogadom. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, szent lelkének segítségül hívásával, előbbi igénkben van megírva, valamint Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írott második levele, 5. részének 17. versében eképpen. Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt, és íme új jött létre. Kedves testvérek, kedves felnőttek és gyermekek! Most mindjárt az elején egy kis történetet, egy igaz történetet szeretnék elmondani, ami már az evangelizációs hetünkön is elhangzott. Volt egy testvérpár, akik ikrek voltak. Árvaházban nőttek fel, és felnőttként az egyikük egy léha, semmire kellő életet élt, rossz baráti társaságba keveredett, akik aztán rossz útra is vitték őt. A másik fiú tanult, gyülekezetbe járt, megismerte Istent, és hálás volt Isten iránta való szeretetéért is, hogy elküldte fiát, Jézus Krisztust erre a földre. Nagyon megérintette ezt a fiút mindaz, amit hallott, és szívébe is fogadta az Úr Jézust. Boldog volt, hogy Jézus az élet dolgaiban is segítette, vezette őt, viszont sokszor eszébe jutott a testvére, akit többször felkeresett, és szeretett volna neki is beszélni Jézusról, de ő mindig visszautasította. Ennek ellenére imádkozott minden nap a testvéréért, hogy megváltozzon az élete, és ő is kapjon a bűneire bocsánatot. Egyik este az ajtaján nagyon erősen kopogtattak. Amikor kinyitotta, a testvére állt előtte véres ruhában, és azt kiáltotta, hogy segíts, segíts, megöltem egy embert, és nyomon van a csendőrség. Gyere be gyorsan, mondta a másik, és vedd le a ruhádat, add nekem, és vedd fel ezt a másikat. Menj be a másik szobába is, és maradj ott, amíg itt innen mindenki ki nem megy. A testvére engedelmeskedett, ő pedig gyorsan felvette magára a véres ruhát, és mivel nagyon hasonlítottak egymásra a testvérével, így felnőttként is, nem volt szembetűnő a csere, hogy átöltöztek. És éppen elkészült az öltözéssel, amikor megérkeztek a csendőrök, és mivel a véres ruha bizonyítéknak számított, el is vitték őt. Másnap döntöttek is az ügyéről, halálra ítélték, és noha a bíró nem értette, hogy egy gyilkos milyen békés szívvel várja az ítéletet, ilyennel még nem találkozott, de mégis meghozták az ítéletet. Utolsó kívánsága az volt az elítéltnek, hogy egy papírt kért, hadd írjon a testvérének egy levelet. És miután megírta, akkor azt kérte, hogy ezt a levelet csak az ítélet végrehajtása után adják oda a testvérének. A bíró megígérte, hogy személyesen viszi el a levelet, meg is tette, már csak azért is, mert kíváncsi volt arra, hogy mit tartalmaz ez a levél. És miután átadta a levelet, megvárta, hogy a testvér elolvassa. A levél elolvasása után zokogásban tört ki, és azt mondta, hogy nem, ez nem lehet, hát én vagyok a gyilkos, engem ítéljenek el. A bíró is elolvasta a levelet, amiben ez állt, én meghalok helyetted a te véres ruhádban, te élj méltóképp az én ruhámban. És a bíró ekkor értette meg, hogy miért tudta ilyen békés szívvel elfogadni az illető a halálos ítéletet, és azt is megértette, hogy miért vállalta a halálbüntetést a testvére helyett. És így ezt mondta, egy bűnért csak egyszer hajtunk végre ítéletet. Ön most azt tegye meg, amire a testvére kérte. És az első időben még semmi nem történt, de aztán elővette ő a testvére Bibliáját, a gyülekezetbe is elment, majd végül ő is befogadta a szívébe az Úr Jézust, és most már az ő akarata szerint élte az életét. Méltó módon viselte a helyette meghalt testvérének a ruháját. Miért mondtam el most ezt a történetet? Azért, mert jól kifejezi azt, hogy megváltozik valakinek az élete akkor, amikor Jézust a szívébe zárja, a szívébe fogadja. Most is egy olyan emberről olvastam a Bibliából, akinek megváltozott az élete, amikor Jézussal találkozott. Saulnak hívták, ő belőle lett később Pál apostol, így már tudjuk pontosan, hogy kiről van szó. Saul előbb egy gyűlölködő és indulatos ember volt, bántotta és üldözte a keresztényeket, a Jézus követőit halálra kereste, majd amikor ő maga is találkozott Jézussal, megtért, megváltozott az élete, és most már ő is keresztény lett. Nem üldözte tovább a keresztényeket, hanem szerette őket, és mindent megtett azért, hogy mások is Jézus követői legyenek. Amikor valaki Jézus követőjévé válik, akkor észrevehetően megváltozik az élete, teljesen kicserélődik a természete. Amikor meghallja Jézus szavát, és igent mond rá, engedelmeskedik neki, akkor személyes kapcsolatba kerül Jézussal, ettől kezdve Jézust követi, neki szolgál. És ezt a változást nevezi a Biblia megtérésnek. Ez akkora változás jelent egy ember életében, hogy észre fogják venni azok is, akik eddig ismerték, mert másképpen viselkedik, máshogyan beszél, látszik, hogy valami egészen új dolog kezdődött nála. Így is olvastuk az igében, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt, és íme új jött létre. Vagyis aki megtért, aki befogadta Jézust a szívébe, az onnantól kezdve Krisztusban van, ahogy az ige mondja. Krisztussal pedig egy egészen új folyamat kezdődik, egy új természet kezdődik annak az embernek az életében, új teremtés történik benne, új szívet kapunk Jézustól a régi helyett, és ezt az új szívet az ő szent lelkével betölti, és innentől kezdve Jézus, aki vezeti tovább az életünket. Olyan, mintha újra születnénk, és így is nevezi a Biblia ezt az eseményt másik szóval, hogy újjászületés. Ahogy Jézus Nikodémusnak mondta, bizony, bizony mondom neked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Ez ránk nézve is igaz, csak akkor láthatjuk meg az Isten országát, csak akkor juthatunk a mennybe, ha mi magunk is újjászülettünk, megtértünk, Jézus Krisztus követőivé lettünk. Nézzük hát meg, hogy milyen volt Saul élete a megtérése előtt, hogyan változott meg az élete, amikor Jézussal találkozott, és hogyan folytatódott az élete a megtérése után. Ki volt ez a Saul? Úgy is kérdezhetjük, hogy ki volt Pál apostol a megtérése előtt. Ő egy buzgó, vallásos ember volt, aki jól ismerte a Bibliát. Igazi írástudó volt, olyan iskolába járt fiatal korában, ahol az Ószövetséget, a Bibliát jól megismertették vele, egy híres rabbi, egy híres tanítómester Gamáliel iskolájába járt. Ott alaposan megismerte az Ószövetséget, Új Szövetség akkor még nem volt, tehát akkor a Biblia az Ószövetséget jelentette. Megtanulta, hogy ha ő nem tartja be jól az Isten törvényét, ha ő bűnt követett el, akkor mit kell tennie? Egy áldozatot kell bemutatnia a bűnéért. Fel kell áldoznia egy bárányt, hogy Isten annak a báránynak a véréért megbocsássa az ő bűneit. És mivel nagyon szerette Istent, ezért gyakorolta is ezt, amikor csak tehette. De azt is látta, hogy a keresztjének, a Jézus követői nem ragaszkodnak ilyen mereven az ószövetségi törvényekhez, hanem azt mondják, hogy Jézus az Isten fia, ő az Isten báránya, és nekik elég az, hogy Jézus halt meg az ő bűneikért, nekik nincs szükségük arra, hogy még egy állatot is feláldozzanak. És Sault ez zavarta és bosszantotta. Ő nem hitte azt, hogy Jézus az Isten fia, hanem csak egy hamis prófétának, egy tévtanítónak tartotta. És mivel nem ismerte eléggé Jézust, nem is szerette őt. Úgy gondolta, hogy jól tették azok, akik Jézust keresztre feszítették. Ő haragudott Jézusra, és haragudott azokra is, akik Jézust szerették és követték. És elhatározta, hogy összegyűjti azokat az embereket, akik szeretik az Úr Jézust, és börtönbe juttatja őket, sőt, még meg is öli vagy öleti őket. Tudta, hogy a főpapok ítélték Jézust halálra, ezért ő is elment a főpapokhoz, és tőlük kérte egy írásbeli engedélyt, hogy összegyűjtse a Jézus követőit, és börtönbe juttassa őket. Már ott Jeruzsálemben és környékén ezt meg is tette, és amikor már megtudta, hogy a keresztények elmenekültek távolabbi városokba, az egyik városban, Damaszkuszban különösen is sok menekült keresztjén volt, akkor arra kért engedélyt, hogy hadd menjen el Damaszkuszba, hadd menjen a keresztjének után, őket is összegyűjtse, visszavigye Jeruzsálembe, és börtönbe vagy halálba juttassa a Jézus követőit. És kedves testvérek, sajnos mi is ilyenek vagyunk, amíg Jézus nélkül éljük az életünket. Azt tesszük, amit mi akarunk, és úgy gondoljuk, hogy az a jó, amit mi csinálunk. És ha haragszunk valakire, akkor elkezdjük őt bántani, piszkálni, csúfolni. Ha valaki minket bánt, akkor megsértődünk, megharagszunk rá, és vagy azonnal visszaütünk, vagy pedig azon törjük a fejünket, hogy mivel tudjuk megbosszulni, mivel tudunk minél nagyobb fájdalmat okozni annak a másiknak. És akkor az indulataink, az érzéseink vezetnek bennünket, mert az szerint cselekszünk, hogy milyen gondolatok és érzések vannak bennünk. Azt nem szeretjük, amikor mások mondják meg, hogy mit kell tennünk, úgy mondjuk, hogy az én dolgomba senki ne avatkozzon bele. Magunkra ismerünk ezekből valamiben? Szoktunk mi is ilyen indulatosak lenni? Ott a szívünk mélyén, ott melengetjük azt az érzést, hogy jó volna valamivel visszaadni, mert a kölcsönkenyéri visszajár. Bennünk is van ilyen bosszú érzés. Vagy irigykedünk a másikra, hogy milyen jó neki, bezzeg, én nekem sokkal rosszabb. Vagy megsértődtünk azon, amikor valaki mondott ránk valamit, vagy akár mi sértettük meg egymást. Mindezeket azért tesszük így, mert ilyen a természetünk, bűnösök vagyunk, bűnben születtünk és bűnben élünk. És ez alól senki sem kivétel, Jézuson kívül persze, mert ő egyedül volt szent és igaz Isten előtt. Pál azt írja a római levélben, hogy mindnyájan vétkeztek, mindenki vétkezett, nincsen senki sem, aki igaz lenne, és nekünk szükségünk van arra, hogy megtérjünk, hogy Jézussal újat kezdjünk. Egyedül Isten képes bennünk egy ilyen új természetet létrehozni, egy egészen új hozzáállást, életet létrehozni, megteremteni bennünk. Hogy is olvastuk? Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, íme új jött létre. Saul életében megtörtént ez a nagy fordulat, a megtérés, amit éppen őróla Pál fordulásnak is szoktak nevezni, legalábbis a régebbi időkben, ma már nem igen hallani ezt a kifejezést. Arra mondták azt, amikor valakinek jó irányba fordult a gondolkodása, a szándéka, vagy akár az egész élete. Pál fordulás. Akik nem ismerik eléggé jól a Bibliát, azt gondolják, hogy ez az időjárásra vonatkozik, mert télen van Pál névnap, és akkor az időjárás átfordul a tavasz irányába, és ezért mondják pálfordulásnak, de nem erre vonatkozott eredetileg, hanem Pál apostol életének a nagy fordulatát jelezte. Ő Saulból Pál apostol lett, ez a pálfordulás. És ha nem is ekkor kapta a Pál nevet, hanem később, de életének nagy fordulata, a megtérése akkor történt, amikor ő Damaszkuszba érkezett. Nem volt ő ott egyedül, voltak utitársai, akik elkísérték őt erre a hosszú útra, hát közel 300 kilométert kellett menni Jeruzsálemtől Damaszkuszig. És még be sem ért a városba, amikor hirtelen vakító mennyei fényesség villant a szemébe, és Saul ettől mindjárt a földre esett. Majd egy hangot hallott, és ez a hang megkérdezte tőle, Saul, Saul, miért üldözöl engem? És ő visszakérdezett, hogy ki vagy te, Uram? A hang ezt felelte, én vagyok Jézus, akit te üldözöl. Hogy megdöbbenhetett Saul, amikor megértette, hogy az a Jézus, akit ő halottnak hitt, az ott áll most vele szemben. Hát mondták a Jézus követői a keresztjének, hogy ő feltámadt és él, de hát ezt olyan hihetetlen volt, meg nem is akarta elhinni, de most valóban itt áll előtte Jézus, valóban él, és olyan hatalma van, hogy az ő fényességétől egész elveszítette a látását, bele is vakult. Ez a Jézus most egyenesen ő hozzá beszél, a nevén szólítja őt, belelát a szívébe, tudja róla, hogy ő mennyire gyűlöli a keresztényeket, És most még ráadásul azt is mondja, hogy amikor Saul a keresztjéneket üldözi, amikor ellenük fordul, akkor ezzel magát, Jézust üldözi. Jézus valóban mindent tudott róla. Még azt is, hogy hamarosan ebből a keresztjéneket üldöző Saulból Pál apostol lesz. És Jézus pont azért szólította meg Sault, hogy ő megváltozzon. Hogy felismerje, hogy ő, Jézus Krisztus tényleg az Isten fia. És hogy ez a Jézussal való találkozás olyan hatással legyen Saulra, hogy ettől az egész élete megváltozzék. Valóban nagy hatással lett, már is kész volt Saul az engedelmességre, kelj fel, menj be a városba, és ott majd megmondják, mit kell tenned. Azok, akik együtt utaztak Saullal, a hangot ugyan hallották, de senkit nem láttak ott. Saul pedig a fényességtől elveszítette a látását, megvakult, és úgy kellett őt kézen fogva bevezetni a városba. Ott bevitték egy házba, ő pedig 3 napig nem evett és nem ivott semmit. Ő, aki addig olyan magabiztosan ment, hogy mások életére törjön, most ott ült egy szobában, vakon, magába roskadva, tehetetlenül, és próbálta átgondolni, mi is történt most ő vele. Ki is ez a Jézus, akit ő teljesen félre ismert, de akivel most mégis találkoznia kellett. Lehet, hogy igaz az, amit a keresztjének beszéltek? Lehet, hogy Jézus ő érte is meghalt és feltámadt? Pontosan nem írja le a Biblia, hogy milyen gondolatok játszódtak le ekkor benne, de a folytatásból tudjuk, hogy Pál egészen odaszentelte az életét Jézusnak. Most ott ült a szobában, és böjtölt, nem evett, nem ivott, de imádkozott, és ekkor küldte Isten őhozzá Anániást, ő egy Damaszkuszban élő keresztjén ember volt, az Úr egy tanítványa, szolgája, és megkérte Isten Anániást, hogy menjen el Saulhoz, beszéljen vele, gyógyítsa meg a látását, és aztán keresztelje is meg őt. Anániás először hallani sem akart egészről, hogy ő ehhez a gonosz keresztjén üldöző Saulhoz menjen el. Hát ez olyan, mintha egyenesen besétálna az oroszlán barlangjába. Hát ez egy elvetemült, gonosz ember, aki ha visszanyerni a látását, akkor rátámadna azonnal, és őt is a börtönbe juttatná. Anániásnak nehéz volt elhinnie, hogy ekkora nagy változás történt a Saul életében. De az Úr megbátorította őt. Ne félj, csak menj, mert Saul már nem az az ember, akinek te eddig ismerted. Megtörtént nála az a csoda, amiről ez a mostani igénk szól, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, és íme új jött létre. Aztán végül Anániás elment, rátette a kezét a Saul szemére, és ő meggyógyult, visszanyerte a látását. Elmondta neki, hogy Isten téged egy nagy feladatra rendelt, hogy hirdesd az ő igéjét, hogy bizonyságot tégy róla a királyok és fejedelmek előtt, és sokat is kell szenvedned. Testvérem, atyám fia, Saul, láss! És aztán megkeresztelte Sault. Pál megtérése egyszeri esemény volt, pontosan ugyanígy senki mással nem történik meg. Mert mindenkinél egy kicsit mások a körülmények. De van néhány olyan mozzanat a Pál megtérésének a történetében, ami viszont mindenkinél megismétlődik, aki
Jézus Krisztus követőjévé lesz. Az egyik az, hogy Saul eleinte nem is gondolta, hogy ő rossz úton jár. Ő meg volt róla győződve, hogy minden helyes, amit tesz. És ezzel sajnos mi is így vagyunk. Azt gondoljuk, hogy mi tudunk különbséget tenni a jó és a rossz között, és mi nyilván a jó utat járjuk, a helyes úton vagyunk. De ettől még nem találunk rá a helyes útra, sőt, rossz irányba halad az életünk. Elvétettük a célt, mert nem a menny felé tartunk, hanem a kárhozat a pokol felé. És egészen addig a vesztünkbe rohanunk, amíg rá nem ébredünk, hogy itt valami nagy baj van. Egyszer a mi családunk a kelenföldi pályaudvaron a megszokott vágányhoz ment, és rossz vonatra szállt, és hiába hitte mindenki azt, hogy ez a vonat majd elvisz minket Biatorbágyra, a vonat Székesfehérvárra ment. És az sem volt elég, hogy a vasúti jegyre Biatorbágy volt írva, csak az segített volna, hogyha átszállunk a másik vonatra, hogyha nem akarunk rossz helyre érkezni. És ugyanígy hiába tudjuk, hogy mi a mennybe szeretnénk jutni, ha nem akarjuk Jézus követni, hanem csak a saját elképzelésünk szerint élünk, akkor nem fogunk oda jutni. Jézus maga mondta így, én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Jézust kihagyva nem fog célba érni az életünk, de vele igen. Aztán Saul meghallotta, hogy Jézus neki szól. Figyelt is rá, és komolyan is vette Jézus szavát. És ez ma is így van. Jézus velünk is találkozni akar, és ő leginkább a Biblián keresztül szól hozzánk, vagy egy ige hirdetésen, egy prédikáción keresztül. És ezért fontos, hogy amikor olvassuk a Bibliát, vagy hallgatjuk az ige hirdetést, rájöjjünk, hogy itt rólunk van szó. Itt Jézus egyenesen nekünk szól, velünk beszél. De van olyan is, amikor valaki nem jut el a templomba, és nem jut hozzá a Bibliához, de Jézus ezeket az embereket is meg akarja menteni, és meg akarja szólítani, és ő erre is mindig megtalálja, hogy hogyan szólíthatja meg őket. Egyszer egy részeg ember feküdt a városi park padján, és meghallotta, mint egy fiatal ember elmegy mellette, és annyit mond, magának Jézus Krisztusra van szüksége. Aztán később kiózanodott, és rájött arra, hogy neki tönkrement az élete, őt hiányolja a családja, neki otthon volna a helye, neki nem a kocsmába kellene járnia, hanem egy egészen más életet kellene élnie. De hát hiába próbált ő leszokni az italról, már többször is megfogadta, hogy nem iszik többet, mégsem sikerült. Most azonban a fülébe csengett, amit ott a parkban hallott, és megértette, hogy neki Jézusra van szüksége. Csak Jézus az, aki meg tudja őt szabadítani az alkohol rabságából. És elment egy lelkészhez, tőle kérdezte meg, hogy hogyan találhatja meg Jézust, aztán elkezdte olvasni a Bibliát, eljárt a gyülekezetbe, és végül befogadta Jézust a szívébe. És amikor Jézus segítségével megszabadult az ital fogságából, rabságától, akkor hálát adott Jézusnak, hogy neki is ő lett a szabadítója. Aztán olyanról is tudok, hogy egy iskolás gyermek megtanulta a gyermekisten tiszteleten az ott elhangzó aranymondást, bibliai igét, hogy Jézus mondja, kövess engem. És egyszer úgy rá ébredt arra, hogy ezt Jézus nem csak a halász tanítványoknak mondta, hanem nekem is, és akkor ezt imádkozta, hogy Úr Jézus, én is a te tanítványod szeretnék lenni, én is téged akarlak követni. És Jézus meghallgatta az imádságát, valóban ő is Jézus követője lett. Igen, ez a megtérésnek a következő mozzanata, hogy miután megértettem Jézus szavát, kész vagyok engedelmeskedni neki. Saul most már azt is vállalta, hogyha kell, akkor szenvedni fog Jézusért, de neki engedelmeskedik mindenben. Anániás akkor megkeresztelte őt, és ez egy megerősítés volt a számára, hogy egészen Jézusé az élete. Megtörtént benne az újjászületés, az új teremtés. Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt, és íme új jött létre. Végül pedig egészen röviden arról szeretnék szólni, hogy a megtéréssel elkezdődik egy új élet. Saul, vagy Pál 3 nap múlva visszakapta a látását. És neki erről is már Jézus juthatott az eszébe, mert amikor Jézust eltemették, ő ott feküdt a sír mélyén, a halál sötétjében, de 3. napra feltámadt, és kijött a fényre, kijött az életre. Pál előtt is minden világossá lett, és ő most már Jézust akarta követni mindenben. Többé nem akarta azt tenni, amihez kedve van, hanem azt kereste, hogy Jézus hol akarja őt látni. Már akkor ott Damaszkuszban beszélt az embereknek Jézusról, de nem mindenki hitt neki, gyanúsan hallgatták, hogy biztos, hogy ő nem változott meg, most csak csapdába akar ejteni minket, inkább mi öljük meg őt. Végül el kellett menekülnie onnan a városból, és csak úgy tudott elmenekülni, hogy egy kosárban leengedték a város falánál éjszaka, és akkor el tudott onnan menekülni. És még ezután is sok nehézség vált rá, tudta, hogy sokat kell szenvednie, de azt is tudta, hogy Jézus mindenhez erőt ad neki. Így is írta az egyik levelében, mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Most itt az ünnepek következnek, a nagy hét húsvét ünnepe, de majd utána visszatérünk a Pál apostol életére, és hallani fogjuk, hogy mi mindenben követte Pál apostol Jézust az egész hátra levő életében. Most tegyük fel magunknak a kérdést, hogy mi már megtértünk? Mi már meghoztuk azt a döntést, hogy én Jézusé akarok lenni egész életemben? Az hogy ne úgy éljek, ahogy eddig éltem, hanem Jézussal, az ő parancsa szerint őt követve, neki engedelmeskedve. Mert minket is így akar Jézus átformálni, hogy mi az ő útján járjunk, a helyes úton, amely a menny felé visz, amely célra visz minket. És minket is arra szeretne használni, hogyha már mi oda találtunk Jézushoz, másokat is oda tudjunk ő hozzá vedetni. Ezért szól hozzánk az igében, és mi hallhatjuk az ő szavát. Ha hiszünk benne, és neki engedelmeskedünk, akkor mi egyenes úton haladunk a mennyország felé. És ezt fogjuk most nem sokára énekelni, hogy megtérő gyermekid, tehát megtérő gyermekeidet fogad be hát. Így fog minket befogadni Jézus Krisztus, ha megtérünk és neki engedelmeskedünk. Így legyen. Amen. Az elhangzott igére válaszképpen a régi énekeskönyv 168. az új énekeskönyv 205. énekének a 3. versét énekeljük. Tehát a régi énekeskönyv 168. az új énekeskönyv 205. dicséretének 3. versét, nagy jóságodra méltók nem vagyunk. helyünket elfoglalva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Megköszönjük, Istenünk, hogy szóltál hozzánk az igében. Már olyan sokszor hallottuk a te igédet, szavadat, hívásodat, és mégis rossz útra térve gyakran elhagytunk téged, ahogy az előbb énekeltük. De szeretnénk teljesen oda szentelni az életünket neked. Szeretnénk megtérni, megújulni, hogy bennünk is a te új teremtésedet, megújító munkádat el tudjad végezni. Úr Jézus, hálát adunk neked, hogy nem csak Pál apostolt szólítottad meg még Saul korában, hanem bennünket is megszólítasz, hogy mi is ne ellened forduljunk, ne másfelé menjünk, és ne vesszen el az életünk, hogy a kárhozatba jussunk, hanem hadd találjunk oda hozzád, és vedess minket a helyes úton, a menny felé. Használj minket is arra, hogy másokat oda vedessünk hozzád. Imádkozunk azokért, akik most nem tudtak eljönni erre az Isten tiszteletre. Imádkozunk a betegekért, a szenvedőkért. Hadd érezzék a te közelségedet, a te gyógyító hatalmadat, segítségedet. És ha elérkezik az ő idejükben, hogy most már lejár e földi életük ideje, hadd legyenek készen a veled való találkozásra. Imádkozunk azokért, akik szomorkodnak, mert emlékeznek elhunyt szerettükre, adj nekik, Urunk, vigasztalást lelked által. Imádkozunk a mai választásokért, hogy azokban is valósuljon meg a te akaratod. Ne az legyen, amit mi akarunk, hanem az, Urunk, amit te szeretnél, és elfogadjuk a te kezedből, hogy az lesz a legjobb számunkra. Imádkozunk, hogy a mi országunk is minél inkább a te utadon járhasson. Azok, akik keresik a te közelségedet, azok oda is találjanak hozzád. Mindenütt, ahol ma hirdetik az igét, hadd legyenek megújulások, megtérések. És hallgass meg, Urunk, ami csendben elmondott imádságunkat is. Amen. Fennállva imádkozzuk a mi Urunktól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem, hogy most az istentisztelet után a fiatalok ima közössége lesz. Hirdetem, hogy hétfőn, kedden és szerdán este 6 órakor a gyülekezeti házban zenehallgatás lesz. 3 részletben meghallgatjuk Bach Máté passióját, kivetítjük ennek a magyar szövegét is, és így tudjuk figyelemmel kísérni Jézus szenvedésének a történetét. aki erre szívesen eljön, szeretettel hívjuk az elkövetkező három estére, 6 órára a gyülekezeti házba. Kedden délelőtt 8:45-től tartunk imaórát, 9 órától gyülekezeti bibliaórát. Csütörtök este 6 órakor is gyülekezeti bibliaóra lesz, utána pedig 7 órakor kóruspróba. Péntek este 6 órakor lesz ifjúsági bibliaóra, és péntek este 8 órakor online férfiköri alkalom. Jövő vasárnap, virágvasárnap, annak az ünnepe, hogy Jézus bevonult Jeruzsálembe, ez lesz a nagy hét kezdete. A nagyheti sorozatról majd a következő vasárnap hirdetem, hogy hogyan alakul, de már most hirdetem, hogy virágvasárnap, tehát jövő vasárnap este 6 órakor lesz itt a templomban egy szép esemény. Hegedűs Zsuzsanna lelkipásztor, énekművész előadói estje lesz, Isten és ember titka ma címmel. Erre is szeretettel várunk minden érdeklődőt. A gyermektáborunkat is hirdetem, június utolsó hetében tervezzük a gyermektábort, az ezzel kapcsolatos tudnivalók gyülekezetünk honlapján találhatók, és jelentkezni is ott lehet. Iratterjesztésünket is hirdetem, bibliák, énekeskönyvek, az új énekeskönyv is, és sok olyan kiadvány, ami hitünket ébreszti és erősíti, kapható az Isten tisztelet végeztével. Záró énekünk a 823. az új énekeskönyvben, 299. a régiben, rövid versei vannak, énekeljük el mind az 5 rövid versét, tehát a régi énekeskönyv 299. az új énekeskönyv 823. éneke így kezdődik, Jézus hív, bár zúg morajlik, életünk vad tengere. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket, élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek, és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Amen.